Soha el nem némuló hívás, Turmezei Erzsébet verse. Soha el nem némuló hívás. Kövess engem, hangzott először csaknem 2000 éve már. A Genezáret kék hullámait beragyogta fénylőn a napsugár. És odahagyva hálót, otthont, múltat, az első tanítványok elindultak. Azóta századok tűntek tova, de ez a hívó szent jézusi szó nem némult el soha. S várhattak rájuk próbák, szenvedések, mindig voltak, akik a nyomába léptek, hogy elveszetteket keressenek, halálból új életre mentsenek, békét teremtsenek, szeressenek. Áldott az a felejthetetlen óra, amikor ez a hívás felém hangzott, és elindulhattam a mester nyomában a boldog szolgálatra hívó szóra. Élőn, győzeldvesen, feltámadottan, Jézus ma is ott áll előttetek, és hív, hogy a tanítványai legyetek, s szívetek boldog új életről zengjen. Ma felétek hangzik a kövess engem, hogy szemetek csodát csodára lásson. Legyen áldás minden elinduláson.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük ennek a mai napnak eddigi részét. Köszönjük, ha a te nagy nevedet hívtuk segítségül reggel. Köszönjük, hogy ott is védtél minket, ahol nem sejtettük, és olyan sok jóval megajándékozol, amit nem érdemlünk. Köszönjük, ha ebből sok mindent továbbadhattunk másoknak is. És köszönjük, hogy elkészítetted most ezt a csöndes órát itt a nap végén. Könyörülj rajtunk, szeretnénk megismételni az előbb énekelt imádságunkat, szenteld meg mi szívünket, világosítsd elménket, hogy érthessük igédet, mi édes mesterünket. Amen. Isten igéjét a János evangéliuma első részének 29. verséből olvasom. János evangéliuma első fejezetének 29. verse így hangzik. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy néhány napon át együtt hallgathatjuk az ő igéjét. Ami kevés, jó és szép az életemben, azt Isten mind az ő igéjével munkálta ki. Sok mindennek ellenére az ő igéjének csodálatos teremtő hatalma van. Azért könyörögtem, hogy olyan beszéd hangozzék itt, amire érvényes, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk, hogy Isten szájából származik, és ezért nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi, amit ő akart. Magamról csak annyit, mivel illendő bemutatkozni azoknak, akikkel még nem találkoztunk. Kecskeméten születtem, édesapám gyümölcskertész volt, én is kitanultam úgy lopva mellette a szakmát. Gimnazista koromban értettem meg azt, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és az én elrontott életem között közvetlen összefüggés van. Hogy ez mit jelent, azt szeretném majd később részletesebben is elmondani. A teológiát Budapesten végeztem, utána kihelyeztek egy Fejér megyei faluba, Fejér megye legdélebbi községére, Cecére. Amíg ott szolgáltam, addig gyakran jöttünk ide Fejérvárra, mert a Hazafias Népfront papi békegyűléseket rendezett, és ide jártunk művelődni. Innen aztán egy nagyvárosi gyülekezetbe helyezett a püspök úr, és onnan hívott meg a Budapest pasahéti gyülekezet, ahol 39 éven át lelkipásztorként szolgálhattam. 4 éve vagyok nyugdíjban, Isten kegyelméből tovább is folytathatom a lelki munkát. Advent küszöbén vagyunk, vasárnap már advent első vasárnapja lesz, és azon gondolkoztam, és azért imádkoztam, hogy nem az lenne-e a legidőszerűbb, hogy a Bibliának valamelyik adventi személyén keresztül szóljon hozzánk Isten igéje. Keresztelő János személye és munkája kiválóan alkalmas erre. Hadd legyen hát őróla szó ezeken az estéken, és ha megérjük, majd vasárnap délelőtt is. Mielőtt azonban a felolvasott igére térnénk, jó lenne, ha ez lehetséges lenne közösen, hát így ez csak költői megjegyzés, választ keresnénk arra a kérdésre, hogy mi értelme van egy-egy ilyen evangelizációnak. Mi a célja annak, hogy egyáltalán ige hirdetések hangoznak ebben a templomban is, meg szerte a világon, és néha egy kicsit intenzívebben, sűrűbben is hallgatjuk Isten igéjét. Mi értelme van annak, hogy szeretettel ide hívtuk a testvéreket ma estére is, hogy egy átdolgozott nap után még elmenjen valaki templomba, ahol ülni kell némán egy óra hosszáig, elaludni nem illik, még csak azt se szabad csinálni, aztán később kerül haza az ember, mint máskor, később lesz a vacsora, már nem hallgathatja meg a megszokott tévéműsort, és sokaknak, diákoknak is, felnőtteknek is még valamit el kell készíteni holnapra, csak úgy lehet elmenni munkába. 2 óra hossza kiesik, 2 értékes óra. Mi ennek a célja és az értelme? A Szentírás válasza az, hogy akármikor, akárhol hangzik Isten igéje, azon keresztül Isten hívása jut el hozzánk. Pontosan úgy, ahogy a most hallott versben hallottuk, Jézus hívása elérkezett akkor is, és érkezik el mai sokakhoz, hogy kövessük őt, mint tanítványai, és ami mennyei atyánk hívása is elhangzik, valahogy így, ilyen egyszerűen, szeretlek, gyere haza. Tudnélik, mi messze sodródtunk otthonról. Amikor az ember azt mondta annak idején, a teremtés után nem sokkal, hogy majd én egyedül, az Isten se szóljon bele, mivel Isten nem erőszakos, nem kötötte magához a lázadó embert, hanem elengedte. Ha ennyire menni akarsz, akkor menjél. Aztán azóta gyakorlatilag Isten nélkül zajlik az életünk. Egyszer valaki nagyon rossz néven vette, amikor ezt szelíden és szeretettel megjegyeztem neki, és tiltakozott, és azt kérdeztem, hogy mi történt például a mai napon, ami azt bizonyítja, hogy ő Istennel közösségben éli az életét. Beszélte ma Istennel? Hát ő nem szokott beszélni Istennel. Kérdezte-e őt, hogy mit akar vele? Úgy általában is, meg azon a napon is. Hát ő nem kérdezget ilyet, azt úgysem lehet megérteni. És így tovább még néhány barátságtalan kérdésem volt, és örülök, hogy a végén ő maga mondta ki, hogy hát tényleg, akkor én gyakorlatilag Isten nélkül élek, pedig én hiszek Istenben. Kérdeztem, hogy ez mit jelent. Azt mondja, nem tagadom, hogy létezik. Nem akartam tovább pimaszkodni, de az jutott eszembe, hogy most ezzel szívességet tesz Istennek, hogy nem tagadja, hogy ő létezik. De ez, hogy nem tagadja, ez egy negatívum, ez az ég világon semmit nem jelent neki. Amikor sikert ér el, ő fog dicsekedni, nem Isten dicsőíti. Amikor bajok jönnek, akkor meg azt az Istent fenyegeti és vádolja, akit egyébként soha nem kérdez meg. Szóval gyakorlatilag mi Isten nélkül élünk. És ez minden bajnak az oka. Ennek az ellenpróbája az, amikor egy ember visszatalál Istenhez, hogy milyen megoldásokat, kiutakat, ajándékokat, áldásokat kap tőle, de ezt most nem akarom elsorolni. Az tehát minden ige hirdetés és evangelizáció célja, hogy Isten egy meghívást adjon nekünk, szeretlek, gyere haza, mert nem vagy otthon. És mivel ő az élet forrása, amikor tőle elszakadtunk, az életet veszítettük el. Azóta maradt mi volt a puszta lét. Azóta vegetálunk. Az élet az valami sokkal teljesebb dolog, és ezt is akkor tapasztalja meg az ember, amikor visszatalál Istenhez. És mivel az életet veszítettük el, lelkileg halottakká váltunk. Ugyanolyan érzéketlenekké és tehetetlenekké, mint amilyen egy holttest. Nem halljuk Isten szavát, nem látjuk az ő cselekedeteit az életünkben, nem tudunk bízni benne, igazat adni neki, mert nem is nagyon ismerjük, hogy mi lenne az ő szándéka velünk. Amíg Istennel közösségben élt az ember, addig nem volt hiánya, bőségben élt. Nem ismerte a félelmet, békességben, biztonságban élt. Boldog volt, csupa B betűs szót sorolhatnánk itten. Amikor elszakadtunk tőle, mindez súlyosan sérült. Nem szűnt meg teljesen, de majdnem. A múltkor úgy belegondoltam, testvérek, hogy vajon mi lenne akkor, hogyha megint ahhoz hasonló állapotba kerülnénk, ahol bőség, biztonság, békesség, boldogság van. Például úgy jöttünk volna el ma este otthonról, hogy nem zárjuk be az ajtót. Hát miért kellene bezárni? Hát oda senki nem akar bemenni illetéktelenül, főleg senki nem akar kihozni onnan semmit. Legfőjebb, ha nagyon szeret minket valaki, amíg itt ülünk, kedves meglepetésként belopna valamit, egy csokor virágot, vagy egy tábla csokit, és ott találjuk az asztalon, és örülünk neki. Nos, ehhez hasonló volt az eredeti állapot. Eszébe se jutott senkinek, hogy ártani lehetne a másiknak, és valami rosszat lehetne tenni. És akkor nem kellene órákat töltenünk különböző rendelőintézetek várójában, és nem ismernénk a fájdalmat, és nem ismernénk a gyászt, és halál sem lenne, és akkor nem kellene most aggódnunk amiatt, hogy Kárpátalján a magyar fiatalok közül hányakat visznek még el Kelet-Ukrajnába, mert onnan az elmúlt hetekben néhány magyar fiút már koporsóban hoztak vissza, és akkor nem lenne szükség, egyszerűen nem ismernénk azt, hogy valami nincs, amire szükségünk van, és így tovább. Ezt adtuk mi föl, amikor azt mondtuk, hogy majd én egyedül, Isten nélkül. Legfőjebb, ha a teljesítő képességem határához érek, akkor majd én behívom őt az életembe, megmondom, hogy mit csináljon, és utána megint ő nélküle akarok boldogulni. És úgy, ahogy boldogulni még csak lehet, csak éppen boldogok nem tudunk lenni nélküle. És aki így Isten nélkül éli le az életét, és minnyájan így indulunk, ha annak a földi életében nem történik meg, hogy visszatalál Istenhez, akkor Isten nélkül kell eltöltenie az örökké valóságot is. És ott már fájni fog igazán az Isten nélküliség. Csak ott már az lesz az igazán fájdalmas, hogy nem lehet változtatni rajta. A Biblia nagyon világosan beszél erről, nem azért, hogy ijesztgessen minket, hanem azért, mert Isten mérhetetlenül szeret, és ettől akar megőrizni minket. Azért szól utánunk itt a földi életutunkban, hogy szeretlek, gyere haza. Most még meg lehet fordulnunk. Ha megállt a szívünk, attól kezdve nincs lehetőség arra, hogy változtassunk ezen, és az Isten nélküli örökké valóságnál nincsen borzasztóbb. Magunktól nem tudunk segíteni magunkon. Keresztelő János egész szolgálata, ige hirdetése, tanítása arról szólt, hogy Isten hív vissza minket, és Jézus Krisztus tette lehetővé azt, hogy visszataláljunk. Mert olyan mély szakadékba estünk, aminek olyan függőlegesek a falai, hogy semmiképpen nem tudunk kimászni. Nincs gyökér, amiben megkapaszkodjunk, és nincs senki, aki onnan ki tudna szabadítani minket. Egyedül Jézus volt az, aki azért jött erre a földre, hogy utánunk nyúljon, és aki ő benne hisz, azt kiszabadítsa. Ezért keresztelő János egész szolgálata során Jézusra mutatott. Van egy híressé vált festmény, amelyen János áll a középpontban, kinyújtott kézzel mutat Jézusra, és a mutató ujja aránytalanul nagyobb, mint a többi. Ezzel akarta a művész kifejezésre juttatni, hogy ez az egész ember, a keresztelő János jelenség, egyetlen nagy mutató új. És mindig újra azt mondta, hogy nem én vagyok a fontos. Az a fontos, aki utánam jön. Nem én vagyok a megígért eljövendő. Én csak az útkészítője vagyok. Utánam jön, aki erősebb nálam. Olyan szép az a kép, amikor azt mondja, hogy nem én vagyok a vőlegény. Én csak a vőlegény barátja vagyok, aki örül annak, hogy van vőlegénye ennek a magára hagyott menyasszonynak, a hívők közösségének itt a földön. A Biblia használja olykor ezt a képet. Néki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé lennem. Ezt is keresztelő János mondja. És amikor először mutatta be Jézust az embereknek, akkor hangzott el ez a mondat, amit most alapigeként olvastunk. Akkor még nem ismerték Jézust, ez az ő nyilvános fellépésének a kezdetén volt. János meglátta, hogy ott jár Jézus, és az embereknek ezt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ennek a mondatnak az örömhírét próbáljuk most kibontani. Ahol az íme szó szerepel a Bibliában, az mindig arra utal, hogy itt most Isten cselekszik. Nem tudom, miért így fordítják, hogy íme, mikor ez a látni igének a felszólító módja. És minden más nyelven úgy fordítják, hogy oda nézz, most figyelj, nézz csak. Ahol az íme előfordul, ott a földi események viszintesét mindig metszi az isteni beavatkozás függőlegese. És ebben a metszéspontban valami nagyon fontos történik. Ezért szólítanak föl az evangélisták, hogy most figyelj, oda nézz. Ilyet nem lehet mindig látni. Most az Isten cselekszik. Így kezdődik ez a mondat. De mit jelent ez? Mi az, hogy Jézus az Isten báránya? Mi az, hogy elveszi a világ bűnét? És hova teszi? És miért veszi el? Vagy mit jelent ez, hogy elveszi? Hogy a világét, az egész világét? És egyáltalán mit éltünk bűnön? Mit jelent ez a furcsa bemutatás? Olyan kedves dolog az, amikor valaki egy közösségbe érkezik, és aki őt ott ismeri, a többieknek, akik akkor látják, először bemutatja. Ő a jó barátom, így hívják, egy-két kedves mondatot még mond, vagy ha nem mond is, elárulja, hogy kicsoda, hogy lehet őt megszólítani. Nos, ezt teszi itt János, és ezt tartja a legfontosabbnak. Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Testvérek, amit mostantól kezdve mondok, azt a legtöbben ismeritek. Sokan közületek ugyanígy el tudnák mondani, ahogy én most elmondom majd. De itt most mi nem feltétlenül új ismereteket akarunk gyűjteni, hanem ma este Isten azt kérdezi tőlünk, hogy amit valóban ismerünk, azt hisszük-e. Hinni azt jelenti, hogy amit arról mond a Biblia, az személyesen, magamra nézve is érvényesnek tartom, és ennek megfelelően élek. Ezt jelenti hinni. Hinni nem azt jelenti, hogy nem tagadom, hogy van Isten. Ez ennél sokkal több. Ez azt jelenti, hogy halálos komolyan veszem, hogy amit én abból, ami itt le van írva, már elfogadtam, megértettem, ez él rám is érvényes, Ebből viszont következnek feladatok. Akkor itt-ott, amott hozzá kell igazítanom az életemet. Nos, mit jelent ez? Hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A Biblia azt mondja, hogy Isten igazságos, és megbünteti a bűnt. Márpedig, ami ellene elkövetett lázadásunk büntetése, az örök halál. Ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy Isten annyira szereti a bűnöst, hogy nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Hogy lehet ezt összehozni úgy, hogy egyik se sérüljön? Isten igazsága nem sérülhet. Ő a bűnt megbünteti. De Isten kimondhatatlanul szereti a bűnöst. Ez csak úgy lehet megoldani, ha Isten végrehajtja a bűn igazságos büntetését, de nem azon, aki elkövette. Van-e olyan, aki helyette átvállalja a büntetést? Ha szabad így fogalmazni, itt lép be a képbe, ami megváltó Úrunk Jézus Krisztus. És megint, ha szabad ilyen egyszerűen fogalmazni, ő egyszer azt mondta az atyának, hogy atyám, ne kelljen ezeknek a nyomorultaknak mindnek a pokolra mennie úgy, ahogy megérdemlik, én oda megyek helyettük. Ne tulajdonítsd nekik azt a sok gazemberséget, amit elkövettek, hanem tulajdonítsd nekem, mintha én követtem volna el, mondta Jézus. Az én igaz és tisztaságomat pedig tulajdonítsd nekik. És az atya erre azt mondta, hogy jó. És így következett be az, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Így teljesedett be szó szerint az, amit Ézsaiás jó 700 évvel Jézus földi szolgálata előtt megjövendölt, és ezt írta, megvetett volt, és az emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Szó szerint beteljesedett ez, mert Jézus magára vállalta. Ténylegesen elszenvedte a kereszten mindannyiunk bűneinek a büntetését, és ezt a büntetést Isten még egyszer nem hajtja végre rajtunk. Mert ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszenteltek. Aki ezt hiszi, arra Isten úgy tekint, mint az ő egyszülött fiára, mintha tiszta és igaz lenne. Egyik szép énekünk így mondja, véredbe rejtve én tiszta s igaz vagyok. Aki ezt nem hiszi, akármi miatt, az ragaszkodik ahhoz, hogy Isten őt büntesse meg a bűneiért, és meg is fogja, mert Isten ítélete teljesedik. Akár azt mondja valaki, hogy nekem nincsenek bűneim, mint a napokban egy kedves idős néni próbálta ezt bizonygatni nekem, majd elmondom a történetét, ha nem felejtem el. Akár büszkeségből kikéri magának, mindegy, hogy miért, ha ezt nem hiszi, hogy nagypénteken a Golgotán ez a csere ment végbe, hogy Jézus magára vállalta a mi bűneinket azoknak minden büntetésével együtt, és attól kezdve lehetőségünk van arra, hogy a miénk legyen az ő igazsága és tisztasága. A Biblia azt nevezi hitnek, amikor valaki ezt komolyan veszi. Minden, ami ennél kevesebb, az nem érdemli meg a szó bibliai értelmében, hogy hit. Az valami hiedelem, vagy hiszékenység, vagy ki tudja mi, de hiten ezt élti a Szentírás. A Heidelbergi KT-ban is így olvassuk, mi az igaz hit, nem csak az a biztos ismeret, hogy ami a Bibliában van, az mindig az, itt kezdődik, kell az ismeret is. De az értelmünk, az nagyon a lényünk felszínén van. Innen mélyebbre kell ivódnia az igazságnak. És így folytatódik, hogy nem csak ez, hanem az a szívbeli bizalom is, hogy Isten nekem is, nem csak úgy általában, bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ad, ingyen kegyelméből, egyedül Jézus érdeméért. Ezt hívják hitnek. És amikor valaki így hisz, akkor átéli, hogy teljes bocsánatot kaptam. Nem csak a múltamra, még a holnap elkövetett bűnökre is. Nem akarok elkövetni, de fogok, de nem annyit. És nem az lesz a jellemző, mert ezért a bocsánatért olyan hála ébred az ember szívében, ami semmihez nem hasonlítható. Nos, ez a néni, aki bizonygatta, hogy neki nincsenek bűnei, ott volt egy nagyon kedves, melegszívű fiatalember, és kezdte neki magyarázni, pontosabban kérdezni, hogy hát azért naponta egy bűnt talán elkövet a néni is. Na jó, hát egyezünk meg abba, annyit talán. Hát akkor egy évben az már 360. Három évben 1000 bűn. 30 évben 10000 bűn. Hány éves is a néni? Na, ezt ne firtassuk, mondta a néni. Mert akkor sok 10000 kijön. És aztán komolyra fordult a beszélgetés, és Isten nagyon megáldotta ezt. De a Biblia azt mondja, hogy egyetlen bűn kizár minket az üdvösségből. Hazugok nem örökölhetik az Isten országát. Hát ki az közülünk, aki még soha nem hazudott? Akkor mindnyájan ki vagyunk zárva. És itt a kegyelem, és itt van az a szeretet emögött, a hívás mögött, amit föl se tudunk fogni, csak úgy néha egy-egy világos pillanatában éli át az ember, hogy mit jelent ez a helyettes áldozat. Hogy Jézus helyettem elszenvedte, és én már nem, ha hiszek benne, nem megyek ítéletre, mert átmentem a halálból az életbe. Lelkileg halott voltam, mert mindannyian azok vagyunk, ahogy születünk, de aki ezt hiszi, az lelkileg megelevenedik, újjászületik. Egyszerre érteni kezdi Isten gondolatait. Megszólal a Biblia. Ez olyan csodálatos mindig a csendes heteinken, amikor ugye a hét vége felé az emberek egymás után mondják. Hát ez egész értelmes könyv. Hát itt ma is érthető igazságok vannak. Miért nem került ez hamarabb a kezembe? Pedig addig is lapozgatta, sőt, némelyik még büszke volt, hogy az ő általános műveltségéhez hozzátartozik, hogy elolvasta az evangéliumokat. Ez nagyon derék dolog, de nem volt lelki füle az ige meghallására. És egyszerre megelevenedik az ember. Említettem, hogy gimnazista koromban lett ez számomra világossá. Én akkor már nagyon szerettem volna változni. Már elegem volt magamból. És tudtam, hogy teljesen igazuk van a szüleimnek, amikor elsorolják, hogy mit csinálok rosszul, és hogy minden nap újra azt csinálom rosszul. És én nem akartam úgy csinálni. Számtalanszor elhatároztam, semmi eredménye nem volt. Akkor még nem ismertem azt az igét a Jeremiás könyvéből, ahol Isten azt mondja a népnek, hogy majd ha a néger fehérre mossa a bőrét, meg a párduc meg tud szabadulni a foltjaitól, akkor tudtok ti is igazán megváltozni. Nos, nem sikerült, de volt egy ifjúsági evangelizáció Kecskeméten, és egyik este ez, amiről eddig beszéltem, teljesen világos lett a számomra. És olyan hála és öröm ébredt a szívemben, ami azóta sem halt el, sőt mélyült és gazdagodott. Hogy ezek szerint rendben van az egész múltam, mindaz, amit elkövettem Isten és emberek ellen. Isten azt nekem megbocsátotta Jézusért. És ezek szerint mégiscsak lehet másként élni, de most már nem egyedül kell neki durálnom magamat, hanem az én megváltóm segít majd ebben. És ezt már a következő napokban tapasztaltam. Én tudom szeretni az ellenségemet. Isten készített is alkalmakat. Örömmel segítettem valakinek, aki csak áltott a családunknak, és ha a neve otthon elhangzott, ökölbe szorult a keze mindenkinek. Összefutottunk az utcán, kért valami szívességet, én azonnal megígértem, hogy szombaton megyek és megcsinálom, csak mikor elbúcsúztunk, akkor gondolkoztam, hogy engem agyon ütnek otthon. Ennek az asszonynak ígértem ezt meg. És úgy máig emlékszem, hogy úgy lecsapódott bennem, hogy én ezt az embert szeretem. Én olyan tisztelettel és szeretettel beszéltem vele, mint bárki mással, az ellenségünkkel. És ehhez hasonló új dolgokat mutatott Isten, és ehhez hasonlóakat láthatunk mások életében is. Mert amikor a kereszten elhangzott, hogy elvégeztetett, és Jézus lehajtván fejét kilehelte lelkét, akkor ott elvégeztetett minden ember minden bűnének az Isten szerint igazságos ítélete. És ugyanakkor elvégeztetett minden Jézusban hívőnek a jogerős felmentése. Aki ezt hiszi, annak az életében kezdődik el új szakasz. Tudom, hogy az én halálos ítéletem is elvégeztetett, mert Jézus azt magára vállalta. És tudom, hogy engem is jogerősen fölmentett az igaz bíró az ítélet alól, mert én hiszek az én megváltó Uram Jézus Krisztusban. És ez a hit soha nem valamiféle elvi döntés vagy elmélkedés, hanem mindig a megváltozott életet is jelenti. Ezért mondja János, hogy íme az Isten báránya. Mert mindnyájan tudjuk, hogy az Ószövetségben szokás volt az, hogy az Isten tisztelet keretében egy-egy bárányt feláldoztak. Miért? Azért, mert Isten már ott is mutatta, még csak jelképesen az ő népének, hogy van helyettes elégtétel. Az az ember, aki oda vezette a kis bajkát, annyi bűnt követett el, hogy egy is elég lett volna, hogy elkárhozzék, hogy maradjon a kárhozatban. De Isten nem akarja a bűnös halálát. És ezért azt mondta, hogy vegyél meg egy bárányt, nézd végig, hogy leszúrják, kifolyik a vére, ott szenved, utána elégetik, téged kellene, te égetni való, így megáldozni. Ezt érdemelnéd a bűnödért. De az Isten helyetted ezt az áltatlan bárányt fogadja el. Nem ez a bárány csalta meg a feleségét. És nem ez a bárány pletykálkodik a szomszédjáról. Mindezt te csináltad. Ez az áltatlan jószág a te bűneid büntetését szenvedi el. Ez azonban akkor még tényleges bocsánatot nem jelentett. Csak elriaszthatta azt, aki ezt végignézte, attól, hogy folytassa a vétkezést. Jézus Krisztus azért az Isten báránya, mert ő ugyanígy bűn nélkül helyettünk mindezt elszenvedte. Itt azonban már Isten ténylegesen megbocsát nekünk. Egyszer konfirmandusoknak próbáltam ezt elmagyarázni, és láttam az arcokon, hogy nem sikerült világosan elmondanom. És azt mondja egy 14 éves kisfiú, hogy nem arról van itt szó, hogy odaáll az Úr Jézus, és azt mondja, hogy aki én bennem hisz, sorakoznom föl mögöttem. És akkor elhangzik, hogy takarj, Isten pedig azt mondja, hogy ez az oszlop mehet be az üdvösséggel. Mondtam, hogy ezt szerettem volna elmondani, csak nem tudtam ilyen értelmesen. Pontosan erről van szó, és még a takarj is fontos, mert nekem egyedül csak a Krisztus érdemében szabad bíznom. Ha egy kicsit kilógok a sorból, egy kicsit azért a magam szenvedéseiben, a magam erényeiben, jó cselekedeteiben is bízom az üdvösség szempontjából, akkor megraboltam ezt a teljességet, mert ő tökéletesen eleget tett. De akkor egyedül csak az ő elégtételében szabad bíznom. Mindenki, aki ezt átéli, két alapvető változást tapasztal. Az egyik az, hogy Nem vagyok soha többé egyedül. Tartozom valakihez, akit úgy szólíthatok meg, hogy atyám, tegezhetem a világ mindenség alkotóját és fenntartóját. És mint egy kisgyerek jöhetek hozzá bármikor. És ő mindenütt ott van. Az életem mély pontjain kimondhatatlanul sokat jelentett ez, hogy soha többé nem leszek egyedül. Nem beszélve arról, hogy Jézus is megígérte az övéinek, hogy veletek vagyok minden napon. Az édesanyám avatalánál, a műtőasztalon leszíjazva, gúnyolások és káromlások keresztüzében, és így tovább. De amikor nincsenek ilyen szörnyűségek, akkor is. Ő vele marad azzal, aki ő benne hisz az egész földi életben. Egyedül ő lesz velünk a halálunk óráján, azt senki nem tudja megosztani velünk, és utána is, mindörökké. Erre olyan ritkán gondolunk, testvérek. Annyira betöltenek minket a napi gondjaink, hogy mi lesz majd az örökké valóságban, kit érdekel az. Na de hát azért, ha csak az arányokat nézzük is, hogy ez itt néhány évtized, annak meg nem lesz vége. Mert az örökké valóság nem azt jelenti, amit a konfirmandusok magyaráztak nekem, hogy sokáig tart. Azt mondja a másik, nem sokáig, még tovább. Azt mondja a harmadik, hogy nagyon-nagyon sokáig. Mondtam, hogy mondhatod akárhányszor, hogy nagyon-nagyon-nagyon, nem lesz vége. Na de ez nem fér be a kocka fejünkbe, mert mi csak a tér és az idő kategóriáin belül tudunk gondolkozni. De Jézus mindörökké vele marad azzal, aki ő vele itt összekötötte az életét. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Nem csak miattam, hanem helyettem halt meg Jézus. És akinek ez az evangélium, ez az örömhír áthatja a szívét, az életét, az ugyanolyan körülmények között is boldog, elégedett és hálás ember lesz. És megváltozik. Mert rendben van a múltja, semmi nem kell, hogy vádolja többé, el van készítve a jövője, Jézus elegészen odáig elkészítette, hogy megígérte, hogy atyám házában helyet foglalok nektek. Ha ez a kettő már nem nyomasztja az embert, teljes erővel a jelenben élhet, és más minőségben végzi el a feladatait, és a helyén érzi magát mindig. Ki kaphatja ezt az ajándékot? Mindenképpen az, aki bizonyos abban, hogy rászorul. Amíg valaki védőbeszédet tart, meg másokkal mutogat, meg hogy mindenki így csinálja, ez először is nem igaz, másodszor is butaság, addig nem lehet rajta segíteni. Amikor valaki rádöbben arra, hogy így én nem szeretnék tovább élni itt sem, és ha ennek az az örök következménye, amit a Biblia mond, azt meg végképp nem szeretném. Rászorulok Isten kegyelmére. Ezt el is mondom neki. És komolyan veszem a hívását. Hát ha ő azt üzeni, hogy szeretlek, gyere haza, hát akkor milyen szemtelenség ebben kételkedni? Vagy halogatni az erre adott választ? A válasz pedig az, hogy akkor indulok és megyek. Nem úgy, mint ahogy a 445. énekünk mondja, hogy már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de látod, és akkor jön a magyarázat, hogy miért nem megyek, vagy miért nem megyek még most, majd valamikor. És honnan tudom, hogy megélme azt a valamikort. Aki tudja, hogy rászorul, akinek fájnak a bűnei, nem csak azt mondja, hogy mindnyájan gyarlók vagyunk, hanem fájnak a bűnei, és ezt a segítséget, amit Jézus kínál nekünk, hálásan, hittel elfogadja, hinni azt jelenti, hogy személy szerint magamra érvényesnek tekintem, és ahhoz igazítom az életemet. Az kapja Istentől ezt az ajándékot. Nem az a kérdés, testvérek, hogy tudjuk ezt, hanem az, hogy hisszük ezt. És aki ezt hiszi, vagy szeretné hinni, az jó lenne, ha még ma elmondaná ezt Istennek. És átélné mind a két változást, azt is, hogy nem vagyok gazdátlan, mennyei atyámban soha nem vagyok egyedül, és azt is, hogy képessé váltam arra, amire magamtól nem voltam képes. Szeretetre, szolgálata, megbocsátása, arra a szelídségre és alázatra, amiről az egyik énekünk mond, hogy szeretnék lenni, mint ő, Jézus, alázatos, szelíd. Az elején hallottunk egy túlmezei verset, én nem tudtam, hogy ezzel kezdjük a mai Isten tiszteletet, de azt tudtam, hogy ezzel fejezzük be. Én is hoztam egyet. Ez hosszú vers, nem olvasom föl az egészet, csak egy részletet, a befejező részletét. Sokan ismerik a testvérek közül, arról szól, kicsit kiszínezve a bibliai történetet, hogy Barabbás nagypénteken ugye halálra volt ítélve. Rablógyilkosságért, meg lázadásért. Várta a kivégzését. És választhatott a nép, hogy Barabbás szabadon bocsátását akarják, vagy Jézusét. Pilátus abban reménykedett, hogy biztos Jézusét akarják, hát majdnem mindnyájukkal valami jót tett, hát ennyi eszük csak van. De nem volt. Hanem azt kérték, hogy a rablógyilkost engedje szabadon, Jézusnak pedig meg kellett halnia. Na ez a vers arról szól, hogy Barabbás ül a börtönben, félve gondol arra a pillanatra, hogy viszik a kivégző helyre, és egyszer tényleg csikordul az zárban a kulcs, jönnek érte, és azt mondja a foglár, hogy mehetsz, szabad vagy. Nem hisz a fülének. Ugye ilyenkor szoktuk megkérdezni, hogy tessék. Hát ez elképzelhetetlen. De aztán kipaterolja onnan, és mondja, hogy menjél, nekem dolgom van, szabad vagy, valaki más hal meg helyetted, de az most mindegy. Ott áll a börtön ajtóban, az épület ajtajában, innen olvasom a verset. Barabbás mondja el az egészet. Merre, hová? Nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegbe vitt, zúgó tömegben torpant meg a lábam, Pilátust láttam, népem véneit, és ott állt egy ember, nagy, szúró tövissel megkoronázott, véres, tölt alak. Vállám vörös palást, kezében átszál, hogy le nem roskad ennyi kín alatt. Gyönge, törékeny, vad lelkemmel érzem, szelíd, egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom, s megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkövülten állok, él rám tekint. Ki ő, s mit védhetett? Valaki szól, a názáreti Jézus. Őt feszítik meg Barabbás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára. Én végigjártam. Két lázas szemem odatapadt vonagló alagjára, ott égett minden gyilkoló szegen, és nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér, múlott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyan nőttek, láttán kemény, hideg gránit hegyek. Helyettem, én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is. És ölbe vettem egy sió gyermeket. Megsímogattam. Lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt. Akkor tudtam meg, hogy Barabbás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, símogatni vágytam. Haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem. Ez a szó zengi át az életem. Napfénygyanánt ezt tündököl felettem, és ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az, kizölget, kérdik majd. Barabbás, aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput, fehér angyalkezek. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk, hálásan köszönjük, hogy nem csak miattunk vállaltad a kínszenvedést és halált, hanem helyettünk is. Áldunk azért, mert egyetlen áldozatoddal örökre tökéletesekké tetted a megszentelteket. Könyörülj rajtunk, hogy ezek közé tartozzunk. Tudjuk, Urunk, hogy születésünktől fogva mindnyájan a lelki halál jegyeit hordozzuk magunkon. Ajándékozz meg minket azzal az új élettel, amit te kereszt haláloddal szereztél meg a benned hívőknek. És kérünk, bátoríts minket, hogy ne csak elénekeljük most majd ki tudja hányadszor, hanem meg is tegyük azt, hogy az Isten bárányára leteszem minden bűnömet, és engedem, hogy olyanná formáljon, mint ő, aki alázatos, szelíd. Kérünk, beszélj velünk még tovább is ezen az igén keresztül, és segíts ebben a rövid csendben most őszintén válaszolni neked. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fennállva kérjük. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon velünk. Amen.